Nagy generáció.
Többen vagyunk, mint gondolná.
Folytatjuk évvégi és évelei beszélgetésünket Rád Zoltánnal, az Amadinda együttes vezetőjével, és ezen kívül még több mindent mondhatnék el rólad, hiszen a Zeneakadémián tanítasz. Azt mondtad, hogy ez fájdalmasabb mostanában, és nehezebb. Miért?
Hát azért, mert a Zeneakadémia, ami szerintem bizonyos értelemben Magyarországnak egy ilyen kulturális kincse. Tehát amire úgy kéne vigyáznia, mint a hímes tojásra, hiszen egy hihetetlen tradíció áll mögötte. Még azt hiszem, ma is egy nagyon komoly kapacitás rejlik benne, és mégis fullasztóan nehéz körülmények között működik. Most ennek csak az egyik része az, hogy most éppen egy ilyen számüzetésben működünk, mert a főépület a Liszt Ferenc téren éppen felújítás alatt áll, de hál' Istennek legalább elkezdődött rajta a munka, és úgy néz ki, hogy 13 őszén talán ott kezdődhet meg az oktatás.
Mi a fullasztó akkor?
Az eszköz, hangszer ellátottság kérdése, amit én hosszú évek óta próbálok a legkülönbözőbb javaslatokkal valahogy mozgásba hozni. Különösen ez az ütőhangszeres műfaj, hát ez rendkívül sok eszközt igényel. És a Zeneakadémia hát nagyon szegényesen van felszerelve, úgyhogy kikerülhetetlen, hogy az Amadinda hangszerei időről időre szolgálják az oktatást is.
Milyen hangszerei? Mert ami számodra egyértelmű, például számomra és más igazán az ütős hangszerekhez nem értő hallgató számára egyáltalán nem egyértelmű, hogy milyen különleges hangszerekről beszélünk, például ami nincs az akadémián.
Hát az akadémiának igazából megvannak azok a standard hangszerei, mert azt mondhatnám, hogy a zenekari zenélésbe szükségben van. Vannak üsdobok, vannak kisdobok, van nagy dob, van xilofon, marimba, vibrafon, de ahhoz, hogy a hallgatókkal, a tanítványaimmal átjátszhassam azt a repertoárt, amit akár az Amadinda is játszik, tehát azt a repertoárt, ami fölhalmozódott ez alatt, mint említettem, most már 80-85-90 év alatt, ahhoz, szóval valahogy itt mindig kell egy kütyű. Itt sosincs megvéve semmi. Szóval mi, akik 28 éve folyamatosan veszünk, megint akkor meglátunk valamit, és soha ennek nem lehet a végére érni. Arról nem beszélve, hogy az akadémián ugye ezek a gyerekek egyik jön a másik után. Tehát itt óriási igénybevételnek vannak kitéve a hangszerek. Ezeket rendszeresen fel kellene újítani, ez is költségeket hát jelent. És sajnos ebben a tekintetben nagyon rosszul áll a dolog. Én, hogyha rosszul alszom, akkor arra ébredek, hogy beköltözünk a frissen felújított épületbe ilyen hangszerroncsokkal. És akkor olyan furcsa érzésem van, hogy a falak azok mind rendben lesznek, de valahogy a tartalom az nem biztos, hogy ami benne van a falak között lesz, hogy az rendben lesz. De vannak azért apró, biztató jelek, reméljük a legjobbakat. Nagyon szeretném, hogyha egy olyan 52 évesen azt mondhatom, hogy a pályafutásom végét szeretném olyan körülmények közt tölteni a Zeneakadémián, ahol annyit és úgy tudok tanítani, ahogy egyébként úgy hiszem magamról, hogy képes vagyok rá.
Mert most a pályafutásod végén vagy, úgy érzed?
Hát, hogy mondjam, nem, a végén valószínűleg nem vagyok, de hát nem is az elején vagyok, és valószínűleg nem is a közepén. Tehát biztos, hogy a harmadik harmadában, akkor mondjuk így.
Az év magyar klasszikus hanglemeze díjat kaptátok meg, ezen John Cage ütőhangszeres műveiből játszotok. Ezt például a tanítványaiddal el tudnád játszani a Zeneakadémián?
Nem, és ez a probléma. Tehát most pontosan beletaláltál. Ez a Cage összkiadás, aminek nekiálltunk, és ami 20 év munkájába került. Tényleg 20 éve kezdtük el az összkiadás felvételeit. Ez most ezzel a 6. CD-vel be is fejeződött. Ez egy nagy munka volt, ennek nagyon örülök, sőt büszke vagyok rá, hogy ezt megcsináltuk, mert egyedül csináltuk meg a világon. De nem tudnám ezeket a műveket, miközben úgy gondolom, és nem véletlenül ennek a szerzőnek a műveit vettük föl, úgy gondolom, hogy a Cage a 20. század zenetörténete számára, vagy azt mondanám, a zenetörténet számára egy meghatározóan fontos komponista. Az ütőhangszeresek számára meg kiemelten az, hiszen egy olyan egyedülállóan gazdag repertoárt hozott létre ennek a műfajnak, ami hasonlíthatatlan. Tehát nekünk érdekes módon nagyon hamar, 80-as évek végétől ez egy elhatározásunk volt, hogy ezt a teljes életművet fölveszük. Akkor még nem tudtuk, hogy mekkora lesz a teljes életmű, meg a szerző élt, komponált is nekünk, épp az utolsó előtti évben. És, és aztán hát 92. augusztus 12 óta pontosan tudjuk, hogy mekkora az életmű. Bár nem mondok igazat, mert az összkiadásba fölvettünk egy olyan darabot, amit most találtak meg a Mirskalisban, és az amerikai kiadó nekünk adta az első modernkori premier jogát, és megkért a kiadást, tehát a partitúra elkészítéséhez is. Szóval, na mindegy, szóval akkor láttuk, hogy mekkora ez az életmű, és akkor nekiálltunk, és megcsináltuk.
Gondoltál már arra, hiszen nagyon sok egyetemen vendég tanítasz, hogy elmenj valahova, ahol kompromisszumok nélkül tanítod azt, amit tudsz?
Nagyon sokszor gondoltam erre, igen. És néha tényleg elővesz, az elmehetnék. De van egy dolog, ami egyértelműen rájöttem, hogy szóval én magyarul tudok a legjobban tanítani. Mert ennek a nyelvnek, tanítottam én angolul, hát tanítottam Ausztráliában, Tajvanon, Japánban, Amerikában, Németországban, most készülök Spanyolországban egy egyhetes mesterkurzust csinálni. Csak a helyzet az, hogy magyarul értem ezt a nyelvet, a magyart értem egyedül, a magyarnak érzem az asszociációit. Márpedig a tanításban rendkívül fontos, a mester és a tanítvány egy bizonyos fajta verbális kontaktusban van. És ott nagyon fontosak a szavak, hogy milyen szót használ az ember, hogy annak mik a áthallásai. Tehát sokszor nem csak azt a szót kell pucéron érteni, amit kimond az ember, hanem annak a mögöttes tartalmait, és hogy azt hiszem, hogy a tanításhoz kell humor, és hogy a tanításhoz kell szigor, és hogy ehhez birtokolni kell a nyelvet. Na most én csak a magyart birtokolom, és erre minden olyan alkalommal rájövök, amikor angolul tanítok, hogy tudok, csak ez nem az igazi valahogy. De egyébként az az igazság, hogy tényleg megfordul a fejembe, hogy ez az elmenés, csak fene tudja közben, mert mégis itthon kéne maradni.
Az itthon maradásról és az elmenésről jutott az eszembe az a tradíció, hogy minden szilveszterkor Presser Gáborral koncertet adtok. Először a Zeneakadémián, most pedig már a Művészetek Palotájában, és én pontosan emlékszem arra a himnuszra, ami egy szál zongorán hangzott el évfélkor.
Hát igen, ez azóta is így van. Meg kell, hogy mondjam, hogy az életemnek az egyik legizgalmasabb vállalkozása. Hát mikor először volt szilveszteri koncert, először tartottunk szilveszteri koncertet 2001 szilveszterén, akkor nekem az, hogy a torkomban dobogott a szívem, az nem írja le pontosan, hogy mit éreztem attól, hogy oda ültem, és több mint 1000 ember előtt és jelenlétében az ember elkezdi játszani a himnuszt. És ahogy teltek az évek, valahogy úgy lassan kezdtem hozzászokni ehhez az érzéshez, most már tavaly egész jól ment, de minden évben már most már gyakorolok, mert hát most már pár nap választ el minket a szilvesztertől, és ugye megint ott leszünk a műpába, és megint eljön majd az éjféli pillanat, amikor megint oda kell ülni a nagy zongorához. És én, aki alapvetően ütőhangszeres vagyok, bár az első hangszerem zongora volt, tehát én 6 éves koromban zongorázni kezdtem, és csak 4 évvel később ütőhangszereken tanulni. De azért mégse ez az anyahangszerem, valljuk be. De otthon vagyok rajta. De szóval megint eljön majd az a pillanat, mikor oda kell ülni.
Mit adtok meglepetésként önmagatoknak ilyenkor, mindig szilveszterkor? Elsősorban, mert szerintem ez legalább annyira fontos, hogy mit adtok a közönségnek.
Hogyne. Egy önző ötletből származik a szilveszter, mert igazából...
Nem volt hova elmenni bulizni?
Lett volna, csak úgy gondoltuk, hogy ez mennyivel jobb, hogyha tartunk egy koncertet, arra gondoltunk, hát ha erre eljönnek az emberek, és biztosan elhívjuk a barátainkat. Így ez volt az alapötlet. És ez a mai napig így van. Fenntartunk 80-100 éjet a barátoknak, a többit elviszi a közönség, és tulajdonképpen egy ilyen nagyházi buliba vagyunk, ahol zenélünk. Mi a legjobb benne? Az a legjobb benne, hogy a két ünnep között minden nap próba van. És nem tudom, szóval ez az évnek egy olyan szakasza, ami mindenkinek egy kicsit más. És nekünk is attól más, hogy valahogy ilyenkor más bemenni próbálni, mint évközben, mert valahogy nem tudom, mert az ember felszabadultabb, egy picit lazább, olyasmi ez, mint mikor csomagoljuk be az ajándékot valakinek, hogy tulajdonképpen azt látjuk, hogy az milyen lesz, amikor majd kicsomagolja, és azt meglátja, hogy mi van benne.
Évente egyszer játszottok együtt Presser Gáborral?
Nem. Most egy pár nappal ezelőtt is játszottunk egy félig zárt körű rendezvényen. Ahogy az élet hozza, a szilveszter éjszakai koncertek azok a sarokkövei a mi együttműködésünknek, de tulajdonképpen majdnem azt mondanám, hogy szinte nincs is olyan év, hogy ne játszanánk szilveszteren kívül is együtt valamilyen alkalommal.
Ha már a folyamatosságról beszélünk, folytatjátok azt a családi koncertsorozatot, amit az Örkény Színházban elkezdtetek?
Az Örkényben idén tudtunk ismét egy ilyen családi koncertsorozatot rendezni, legnagyobb örömömre, mert egyébként a családi koncert, mint koncerttípus nagyon közel áll az én szívemhez, mert nagyon szeretem, amikor a családok ülnek ott. Szeretem a gyereket, ahogy ott ül a szüleivel, vagy a nagyszülőjével, vagy akár mind a három generáció együtt. És nagyon örülök, hogy ezt megcsinálhattuk. Tulajdonképpen túl vagyunk rajta, mert október, november, december folyamán volt három vasárnap, amikor két-két koncertet adtunk. És igyekszem folytatni. A következő nagy családi koncertünk, ami kifejezetten így lesz meghirdetve, az a 2012-es Budapesti Tavaszi Fesztiválon lesz március 18-án a Művészetek Palotájában. És arra már most szeretettel gondolok előre. Szép címe is van, a Vadon szava. És azt hiszem, hogy a tartalma is ehhez fog hasonlítani. Tehát azt hiszem, hogy ez a cím jól leírja, hogy mit akarunk, de erről többet most nem mondhatok.
Arról még mondhatsz egy mondatot, hogy megszűnik-e, vagy tovább él-e az UMZE, vagyis az Új Magyar Zenei Együttes, ami a te gyereket szintén.
Hát illetve én tulajdonképpen sokadik ilyen szülője, ha szabad nagyképűen ezt mondani, mert az igazi szülők az Bartók Béla, a Kodály Zoltán. 1911-ben hozták létre az Új Magyar Zene Egyesületet, és sajnos nagyon sikertelen volt az akkori kísérlet. Majd a 30-as években volt egy új kezdeményezés, hogy ezt a akkor elhalt kísérletet fölélesszék, de az se tartott sokáig. És akkor 90-es évek közepén kezdtem azon gondolkodni, hogy próbáljunk meg egy olyan együttest létrehozni, egy olyan hangszeres együttest, ami nemzetközi színvonalon szólaltatja meg a 20.-21. század repertoárját, és akkor létrehoztuk az Egyesületet is, az Új Magyar Zene Egyesületet, és az UMZE Kamara Együttest. És dolgozunk, ugye egy elég erős 4-5 év van mögöttünk, természetesen a mostani pénzügyi lehetőségeink azok nem azonosak a pár évvel ezelőttivel, tehát ezt mi is nagyon megérezzük, a forrásoknak az elapadását.
Lesztek vagy nem lesztek?
Leszünk.
Köszönöm.